az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az eukarisztia, az oltári szentség, a szent mise valóban Emmanuel, velünk az Isten. Ennek eredete a húsvéti misztérium, amelyet a szent három napban ünneplünk, Sacrum Triduum. Ez az igazi triduum, amiben minden kereszténynek ott van a helye. Nagy csütörtök, nagy péntek, és nagy szombatnak húsvét vasárnapra virradó éjszakája. Testvérek, legyünk ott nagy csütörtökön. Megkaptuk szünnapként nagy pénteket. Ez a katolikusoknak azt jelenti, hogy most már csütörtökön tele lesznek a templomok. Az tragédia, hogy magára hagyjuk Jézust. És majd meglátjuk, hogy éppen a katolikumnak és az ortodoxiának van ez a hatalmas nagy kincse, az oltári szentség, ami nélkül nagy péntek egy tragédia. Nem lehet szétválasztani a három napot. Nagy pénteken Jézus halálára emlékezünk. Ez egy történelem. Jézus valóban élt és meghalt. De hogy mi ennek az értelme, azt nagy csütörtökön Jézus adja meg. Óriási a tét. Kudarcot vallott Jézus, vagy mindent beteljesített? Jézus halála csak tény. De mi a valóság? Pilinszki is mástól hallotta, azt hiszem, ezt a mondatot, hogy milyen szörnyű, hogy a tények miatt nem látjuk a valóságot. Nagypéntek tény. De a valóság, ami mögötte van, az nagy csütörtök. Kivégzésének Jézus, az ő halálának itt adja meg az értelmét. Igen. De ha Jézus teste a sírba maradt, és nem támad fel harmadnapra, akkor hiába adott akármilyen értelmet neki, akkor ez az egész értelemadás is elpusztult. Tehát húsvét nélkül nagy csütörtök, nagy péntek megint csak értelmetlen. Jézus dicsőséges testben való föltámadása nélkül. Ez az értelmezés bár megmaradhat, de hogyan tudhatnánk róla? Hogyan tudhatnánk azt, hogy valóban Jézus átváltoztatta a halál, a kivégzését, az emberiség bűneinek bocsánatára adott szentséggé. Igen, valahogy úgy, mint amikor a bénát leeresztik Jézus elé a tetőt kibontva, fiam, bűneid meg vannak bocsátva. És meg lettek bocsátva, de ki látja ezt? Hát ezt akárki mondhatná. Meg is botránkoztak, hogy ez káromkodik. Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Hogyan adhat ilyen értelmezést egy emberi életnek? És akkor belelátott gondolataiba. Nem hiszem, hogy elő kellett venni isteni minden tudását, látta ezeken az arcokon azt a megdöbbenést, hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a bűnök bocsánatára, most odafordult a bénához, kelj fel, fogd ágyadat és járj. A csoda az önmagába nem cél. Ha mindent meghallgatna az Isten, amit kérünk, csoda folytán, borzalmas dolog lenne, itt maradnánk örökre a földön. Örökké itt élni. A csodák többre mutatnak, szentségekre mutatnak. Arra, hogy valóban van bűnök bocsánata, és van Istennel való élet. Íme ez a jelenet is azt mutatja, hogy ha Jézus a sírban marad, azért hogyan tudjuk meg azt, hogy az ő halála az a világ minden bűnét feloldozó szentségé lett? Igen, tehát Jézus átértelmezéseit, átváltoztatásait az Atya igazolja, amikor őt harmadnapra föltámasztja. Így történt ez magával, Jézus életével is. Jézus életét azzal magyarázta az Isten, tette igazoltá, hogy dicsőséges testbe föltámasztotta. Nagyon sokszor el kell még mondanunk, testvérek, mert sokan vagyunk, és mindenki más szinten van itt a hitben, hogy vigyázzunk ezzel a szóval, hogy Jézus föltámadt. Hát nem úgy, mint Lázár, úgy nem támad föl. Nem jött vissza. Nem kellett neki újra enni. Egyébként Pilátus akkor újra elfogta volna. És hát akkor újra halálra ítélték volna. Tehát egy rossz szó, hogy föltámadt előszörre. Mikor majd kitöltik a tartalmát egy új tartalommal, hogy új testben jelent meg, az ő régi teste, de teremtő módon átalakítva. Az anyagnak tehát van egy új formája, egy örökké valósított formája, amellyel az idő és a térhez egészen más viszonyban van. Hiszen itt is itt van, csak nem engedi magát látni. Ha összejöttek az én nevembe, ott vagyok én is. Ez az ő föltámadása. Szent Pál óriási döntés elé áll mindig, állít minket mindig. Ezt írja az első korintusi levélben. Ha Krisztus nem támad föl, így dicsőséges módon, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek. Na most ez, ha valaki ezt megérti végre, és nem fogadja el, és kimegy a templomból, akkor az, hogy kiment a templomból, ezek az első léptei az igazi kereszténység felé. Mert eddig miért volt bent? Ha Krisztus föl nem támadt a halálból, a mi tanításunknak nincs értelme. Ráadásul, mondja Pál, még hamis tanúknak is bizonyulunk, mert Istenről azt állítjuk, hogy föltámasztotta Krisztust, holott nem támasztotta föl. Ha a halottak egyáltalán nem támadnak föl, itt most átcsap valami másba is, hogy a halottak egyáltalán nem támadnak föl, tudni ugyanabban a testben testet vette föl, mint a mi testünk. Tehát az mi velünk történt, aki Krisztushoz tartoznak. Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, más hiteknek van értelme, milyennek semmi. Mert még mindig bűnökben vagytok. Itt is együtt van nagy csütörtök, hogy mi az értelme Jézus halálának. Itt van nagy péntek, hiszen a halálból támad fel Jézus. Ebben a szövegben együtt van a három szent nap. Még egyszer, testvérek, a nagy csütörtök nem csak a kenyér és a bor átváltoztatása, nagyobb dolog. Az ő kivégzésének más értelmet adott. Értetek adatik a bűnök bocsánatára. És ami külsőleg történt, az bűn. Az kivégzés. Úgyhogy minden mise tiltakozás minden ember megölése ellen, főleg a magzatok és az ártatlanok ellen. Azt nem ünnepeljük, a kivégzést, hanem azt, amit Jézus nagy csütörtökön tett, és ő nem ember csupán, hanem Isten, aki emberré lett. Tehát amit mond, az teremtő módon átalakítja azt, amit át akar alakítani. Transzszubstanciáció történt. A halálnak az átlényegítése, mert ez a szakkifejezése, a tridenti zsinat ezzel védte meg az oltári szentséget, hogy átlényegülés történt. És a tridenti zsinat csak az előtte levő 1500 éves hitet mondta ki. Igen, de ez az átértelmezett halál, ha meg is történt, ha nem teljesedik be, akkor mit értelmezett volna át? Itt van a nagy péntek. És ha meg is történt a mi megváltásunk, de ha soha tudtunkra nem adja, akkor az hiába való. Tehát az ő dicsőséges föltámadása nélkül nincs értelme nagy csütörtöknek és nagy pénteknek. De amikor föltámadottként megjelenik, nagyon gondja van rá, hogy mindig a sebeket mutassa. Tehát nem egy olyan happy end, hogy mindennek vége, hanem tessék visszafordulni a kereszthez. Nagy péntekről van szó, húsvétkor, hogy az Isten halt meg értetek a fán, és értetek, ahogy nagy csütörtökön ez megtörtént. Testvérek, nagyobb átváltoztatás a halál értelmetlenségének átváltoztatása értelmességé, mint az, hogy a Teremtő Isten kenyér és a bor színébe jelen van, Jézus Krisztus az ő dicsőséges testével, mert igazából ezzel Jézus az egész teremtést átértelmezte, hiszen a semmiből való teremtés a csillagvilágnak nem lehet más értelme, csak az ember. Mert a napok és a tejútrendszerek nem tudnak semmit. Nem tudják, hogy vannak. Mi tudjuk. Két lábra állva, tiszta értelemmel ránézünk a világra, és azt mondjuk, hogy ez van. És ha az embernek nincsen semmi értelme, hogy ő létezik, ha nincs egy teremtő Isten, aki magához veszi, akkor az egész világnak nincs értelme. És Jézus most ezt adta meg, hogy az Istentől elszakadt ember, akiben összekapcsolódhat személyes szeretetben a Szent Háromság Istennel a világ, ezt megszakította Ádám, és most Krisztus, ő az igazi Ádám. Ő ezt összekapcsolja azzal, hogy az értelmetlenségnek, az ember halálának, amelyet ő magára vesz, megváltó halál lesz az ő halálában. És így tudjuk majd kiegészíteni, ami még hiával van. Igen. Kedves testvérek, megint arról van szó, hogy a jelenlétek egymásban vannak. Hogy nem lehet az oltári szentségről csak úgy prédikálni, hogy a kenyér és a bor, és itt van Jézus. Hanem Isten minden művét összefoglalja. Az Eukarisztia, mint Emmanuel. Ezen belül a húsvéti misztériumnak a lényege. De menjünk csak vissza három napra. Nem csak nagy péntek, nem csak húsvét, hanem nagy csütörtök is. Igen. Kedves jó testvéreim, azt hiszem, hogy az egyházak történelmében is tragikus ez, ha elmarad a nagy csütörtök. Igen, ez a három nap annyira összetartozik, hogy nem lehet szétválasztani. Tehát nagy csütörtökön például az Úr halálát is ünnepeljük, a Szent Misébe fölkiáltunk, és hittel valljuk föltámadásodat, és a föltámadott van ott. Nagy pénteken, bár nem mutat be Szent Misét az egyház, de megáldozunk. És az átváltoztatott ostjában, a Szentlélek erejében a föltámadott van ott, mint egy megölve. És a húsvéti áldozatban nem csak arról van szó, hogy örvendezünk, táncoljunk, stb., mert vége, mindennek happy end van, minden jól van. Nem, hanem az a megrendülés, hogy ki volt az, aki értünk meghalt pénteken. Az Isten, aki emberré lett. És az értelme az, hogy értünk a mi üdvösségünkért. Megint látjuk, hogy a törés hermeneutikája, az a fajta magyarázata a hitnek, meg az embernek is, amely feltételez töréseket, az valóban széttöri a hitet, megsemmisíti a kereszténységet. Hány keresztény hitében van ez a törés? Pedig a hiszek egy közepén is ott van, Poncius Pilátus alatt szenvedett, eltemették, de harmadnapra föltámadott az írások szerint. Testvérek, ez a három dolog. meghalt és eltemették, tehát élt. Van a hitünknek egy történelmi vonatkozása. Ha a názáreti Jézus nem élt, akkor az evangéliumnak nincs semmi értelme. Ezt a marxista propaganda nagyon tudta, ennek ment neki, ma már nem mer neki menni, mert tudományos tény, hogy Jézus élt. Tehát csak ezt akarták kiplöckölni, a háromlábú széken ül a keresztény, hogy szépen leessen róla. Tehát nem is létezett a Jézus, akkor nem kell foglalkozni az evangéliummal. Vége. És egyetlen vallásnak sincsen az Ó és Új Szövetségen kívül történelmi vonatkozása. Nagy elmélet, világmagyarázat, a mítoszok azok sose történtek meg. Azok nagy elmélkedések az ember életéről. Nagyon fontos a történelmi vonatkozás. Ezért van az, hogy azonnal pénteken és 3 órakor, hát legtöbbször keresztutat végzünk, mert este ugye tudnak többen jönni, de meg akarjuk érinteni, aztán március 25-e, 9 hónap múlva, mert 9 hónapig volt Mária méhébe, december 25-e, és térdet hajtunk, hogy a földet érintse a térdünk, mert erre a földre született meg. Tér és idő, történelem, szenvedett, meghalt és eltemették, tehát élt, történelmi vonatkozása van a hitünknek. Ez az egyik. A másik, hogy az írások szerint, vagyis, hogy beteljesítette az Ószövetséget, ez történik nagy csütörtökön, amikor magára veszi a szenvedő szolga alakját, majd elemezzük, meg azt az ószövetségi gyakorlatot, hogy állatáldozatokat mutatnak be, hogy a bűnök bocsánatát elérjék, de sose érték el vele. Most akkor ő lesz az Isten báránya. Magára veszi azt a jövendelést, hogy majd új és örök szövetséget kötök. Azt mondja, ez az új és örök szövetség az én véremben. Tehát az Ószövetség beteljesítése, a hitünknek a második lényeges eleme. A harmadik pedig az, hogy és harmadnapra föltámadt. Ez nem a történelemben van, de megtörtént. Mert nem jött vissza. Ez eszkaton. Ez a végső időknek a világa. Belépett abba a világba Jézus teste, ahol az utolsó napon az egész világ mindenséget Isten átalakítja. És ugyanez a 3, ami a Hiszek egyben van, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, ez van Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelének 15. fejezetéből 1-4. versig. Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, az örömhírt, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, szilárdan kitartotok benne. Általa nyeritek el az üdvösséget. Ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Másként hiába lettetek volna hívőké. Tehát, hogyha valaki belekeveri ebbe a lélekvándorlás, meg nem tudom mit, akkor hiába lett hívővé, akkor nem katolikus, nem keresztény. Elsősorban azt hagytam rátok, amit kaptam. Nagyon fontos, hogy elsősorban. Ez azt jelenti, hogy mindennek ez az alapja. Mindennek, ami keresztény. Ha valaminek nem ez az alapja, akkor az nem keresztény, az tönkre fog menni. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, történelem. Az írások szerint, az Ószövetség írások szerint eltemették, de 3. napra föltámadt, ismét az írások szerint. Megint a 3. És aztán hozza a tanukat, Pétert, a főtanút, és őt a legvégén, meg 500 testvér is, akik közül még sokan élnek, akik találkoztak vele, akik beszéltek vele föltámadása után. Figyeljünk nagyon erre az idézetre, mely átragyogja a Hiszek együnket. 3 dolgot említ, tehát Jézus meghalt és eltemették, ez történelem. Jézus föltámadt dicsőségesen, nem úgy, mint azok, akiket ő erre az életre visszahívott. Ez az eszkaton, a végső időkben van ő. És 2-szer is mondja, hogy az írások szerint ez az értelmezése. Nagy csütörtök azt jelenti, hogy az írások szerint úgy adja meg az értelmét halálának, hogy egybe ki is jelenti, hogy mindaz, ami az Ószövetségben nagy volt, a templom, az áldozatok, a papság, a szövetség Istennel. Aztán az, hogy egyszer lesz bűnbocsánat, ezt mind összefoglalja. És azt mondja, hogy én, ez az én testem, és ez az én vérem, az új és örök szövetségé. Ez a vérem új és örök szövetségé, meg kiontatik a bűnök bocsánatára, mint a szenvedő szolga. Igen. Tehát, kedves testvéreim, ezt nagyon-nagyon mélyen véssük az elmékezésünkbe, és tanuljuk meg. Bármelyik hiányzik, akármilyen áltatos valaki, akármennyit imádkozik, nem keresztény. Jézus élt, meghalt, eltemették. Történelem. Tudjuk, hogy hol volt a sírja, hol született, hol lakott. Ez a Szentfölddel való járásnak is egy csodálatos, egy hitet megerősítő valósága, hogy itt élt, itt. A második, hogy mi ennek az értelme, hogy mindaz beteljesítette, amit Isten Ábrahámtól kezdett. Egy történelem, mert utoljára fia által szólt. Igen. És mindennek a hitelesítése, hogy dicsőségesen föltámasztotta őt az Atya. Most tehát nagy csütörtöknél vagyunk, amikor az Úr Jézus értelmezi teremtő módon átlényegíti halálát. 16. Benedek még bíboros korában 4 beszédet tartott Münchenben, és az egyik beszédnek ez a címe, az Eukarisztia a húsvéti misztériumban. Na most értjük meg, hogy mi ez a titokzatos szó, amit a II. Vatikáni zsinat szeret. Húsvéti misztérium, ezt jelenti. Nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat együtt. Szétválaszthatatlanul. Ezért nagyon fontos, hogy a Gregoriánt énekeljük, és azokat a szövegeket, ami a misekönyvben van. Mert a paraliturgia, a nép az úgy szereti, hogy hát nagy csütörtök, utolsó vacsora Jézus vére veríték. És nagy pénteken az, hogy meghalt. Aztán húsvétkor az, hogy föltámadt. Nem, mindig mindent együtt ünneplünk. A kereszt csókoltatásánál ott van, mit kell énekelni? Halálodat hirdetjük, Urunk, és szent föltámadásodat dicsőítjük nagy pénteken. Mert kidicsőíteni az ő halálát, kitisztelni az ő halálát, ha halottaiból föl nem támad. Azzal kezdi az egyik beszédét, még Ratzinger bíboros, hogy ugye a 70-es években vagyunk, egy szerzetes papnak sikerült megdöbbentenie Zürich katolikus lakosságát, majd pedig olvasóit Európa szerte, mikor kijelentette, Krisztus hiába halt meg. Ennek utána nézett, mi ennek a forrása? Bultmann. Bultmann azt mondja, Bultmannról Ratzinger, a tudós óvatos nyelvezetével így fogalmazott. Nem tudjuk, hogyan fogadta Jézus a halált, hogyan birkozott meg vele. Nyitva kell hagynunk annak a lehetőségét, hogy kudarcot vallott. Köszönöm. Második vatikáni zsinat azt mondja, hogy nem vallott kudarcot. A kérdés nincs nyitva. Mégis az utána következő időkben az ilyen tudós óvatossággal nyitva hagyott kérdéstől megszédült teológiai tanárok közül egyesek, a híveket megdöbbenteni akaró és a szentmisét átrendező, vidám vasárnapot keltő papok, és ezeknek a tanítványai, hittanárok és hittanárnők, mint nyitva hagyott kérdést tárgyalták. Mert más a történelemben élt Jézus, mondja Bultmann, és más a hit Krisztus, ami a keresztények fejébe megdicsőült. Tulajdonképpen talán az ős keresztények adták meg az értelmét Jézus értelmetlen halálának. Testvérek, hadd mondjak most egy szarkasztikus viccet. Olyan ez, mint amikor egy özvegy apa aki hatalmas vagyonát elpazarolta, kábítószer egyéb, meghal. Három gyermekére ráhagyja a semmit. De ez a három gyerek annyira szereti és tiszteli az apját, hogy gazdag tartalommal tölti ki ezt az örökséget, vagyis a semmit. Egészen annyira, hogy ezért az értelmezésért képesek is meghalni, mint az apostolok. Nem az ősegyház adta meg Jézusnak a történelemben valóban kudarcnak tűnő halálának az értelmét, hanem maga Jézus. És az Atya Isten a Szentlélek erejével föltámasztotta az Urat. Mert ha ez a hitelesítés nem történik meg, akkor megint csak arról lenne szó, hogy az apa maga értelmezte gazdag örökségként azt a semmit, amit ráhagyott a gyerekekre. Kedves testvéreik, újra fel kell idéznem Bultmann állítása mögött egy dogmatikus történelem szemlélet van. A kereszténységben egyetlen helyes irány van a dogmatizmus. Tehát pontosan meghatározott hitigazság, mert Isten szólt. Tehát azt kell tudni, hogy őt mit mondott. De minden tudományban a legrosszabb a dogmatizmus. Tehát, hogy azért van igaza mondjuk Einstein professzornak, mert annyira szeretjük a professzor urat. Hát föllázott volna ellene. Nem, azért, mert bebizonyította esetleg, amit állított. Tehát az a dogmatikus történelem szemlélet, és az mindig rossz, amely azt gondolja, hogy csak az történhetett meg régen, ami mindig megtörtént. Tehát mivel most léptennyomon nem látunk csodákat, például a vakon született meggyógyítását, stb., látunk, vannak csodák. Körül kell nézni. Megdöbbentő csodák. De mivel hát ezt úgy nem mutatják be a tévében, rádióban, nincs, tehát akkor régen se volt. Csak az történhetett meg valaha, ami mindig megtörtént. Tehát szedjük le Jézusról mindazt, ami olyan dicsőséges. És akkor megkapjuk az igazi Jézust. Nem. Akkor megkapjuk a meghamisítottat. És emögött még van valami. Az, hogy nincs megengedve az Istennek, hogy belépjen a világba. Pontosan egyszer történt meg az, amire az evangéliumok szólnak. Ezért küszködnek az evangelisták is a nyelvezettel. Nem volt fölkészülve az emberi nyelv. Az a legszebb, amikor majdnem össze-vissza beszélnek. Az asszonyok a sírtól, mikor üres volt. És amikor az angyal megjelent nekik, félelemmel, de örömmel mentek. Hát most féltek vagy örültek? Mind a kettő. Nem lehet leírni. Számtalan ilyen van. Most hadd idézzem 16. Benedeket. Ami végül megmarad, az egy általános rabbi, ahogyan minden időben elképzelhető. Akkor kétségtelenül elfogadhatatlaná válik, hogyan jut ez a rabbi hirtelen a keresztre, mivel egy átlagos professzort nem feszítenek meg. Így bár nem az igazi Jézus vallott kudarcot a kereszten, de az az elképzelt Jézus kudarcot vallott ott. A kereszttel nézve válik láthatóvá, hogy Jézus az a fajta volt, aki szétfeszíti a megszokott határokat, és akit nem lehetett megmagyarázni a szokásos korlátok között. Különben nem lenne érthető, hogyan tudtak az ellenséges erők, zsidók és rómaiak, istenfélők és istentelenek összeállni, hogy közösen szabaduljanak meg ettől a különös profétától. Mert hát ő nem felelt meg egyetlen mércének sem, amelyet az emberek állítottak, és emiatt félre kellett állítani. Ezzel ismét világossá válik, hogy az igazi Jézust nem ismerjük meg, amennyiben őt a mi mértékeink szerint alakítjuk. Csak az igazi Jézus lehet a tanúki Jézusa. Nincs jobb mód arra, hogy megtudjunk valamit róla, mint hogy azoknak a szavára hallgatunk, akik vele éltek, és akik vele együtt járták földi életének útjait. Ha ezeket a tanúkat kérdezzük, akkor látni fogjuk, és ez tulajdonképpen szintén magától értetődő, hogy Jézus semmiképpen sem, mit sem sejtve, meglepődve közeledett a kereszt felé. Nem lehetett vak a közeledő vihar előtt, tiltakozás az id ellenségeskedés és a visszautasítás erejére, mely földgyűröm lett körülötte. Nem kevésbé volt fontos a kereszt felé való figyelmes közeledésében, hogy ő Izrael hitének közepében élt, hogy ő népének imádságával együtt imádkozott, főleg a szenvedő igaznak az imádságait, akit végül is meghallgat az Isten. A zsoltárokat, Izraelnek a próféták által ihletett jámborságát mélyen meghatároz a szenvedő igaz alakja, aki Isten akaratáért nem talált helyet a világban, és hite miatt szenvedés éri. És továbbá arról beszél még a pápa, hogy pontosan az Úr Jézus azért lett elhagyatott a kereszten, és ez szükségszerű, mert egyre jobban az atyával élt, vagy mindig is az atyával élt. Tehát egy hatalmas magányt hordozott magába, amit senki se értett. Én igaz atyám, aki szeretett volna elmondani, kinyilatkoztatni. Jézus mindenkit egyfajta rettentes idegenségbe élt. És éppen emiatt végezték ki, Isten fiává tette magát. Tehát az atyával való kapcsolatáért került a keresztre. Akkor ez nem kudarc, hanem ennek az atyával való kapcsolatnak a csúcspontja. Igen. Na, jövő vasárnap majd ezt az értelmezést szemléljük, hogy az ószövetségi jövendelésekben Jézus magára vállalja a jövendelések szövegeit, és értelmezi, és végtelenül beteljesíti halálát. Krisztus, ki értünk megkísértetett és szenvedett, jöjjetek, imádjuk. Krisztust, ki jelen van a kenyér és bor színe alatt, jöjjetek, imádjuk. Krisztust, ki eljön ítélni eleveneket és holtakat, és dicsőségre föltámasztani minket, jöjjetek, imádjuk. Amen.
Kedves hallgatóink! Barsi Balázs atya konferencia beszéd sorozatának következő része április 7-én pénteken 16 óra 50 perctől hangzik el.
Barsi Balázs atya nagybéti konferencia beszédsorozatát hallották. Lélek hangja.